Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét Péter apostol első leveléből, annak is negyedik részéből olvassuk, az első 7 versből. Péter apostol első levele, negyedik részében, az első verstől a 7. versig így szól hozzánk Isten igéje. Minthogy azért Krisztus testileg szenvedett, fegyverkezzetek fel ti is azzal a gondolattal, hogy aki testileg szenved, megszűnik a bűntől. Hogy többé ne emberek kívánságai, hanem Isten akarata szerint éljétek a testben hátralevő időt. Mert elég nekünk, hogy életünk elfolyt idejében a pogányok akaratát cselekedtük, járván feslettségekben, kívánságokban, részegségekben, dobzódásokban, ivásokban és undok bálványimádásokban. Ami miatt csodálkoznak, hogy nem futtok velük együtt a kicsapongásnak ugyanabba az áradatába, szitkozódván. Akik számot adnak majd annak, aki készen van megítélni élőket és holtakat. Mert azért hirdettetett az evangélium a holtaknak is, hogy megítéltessenek az emberek szerint testben, de éljenek az Isten szerint lélekben. A vége pedig mindennek közel van. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket fönnállva és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, köszönjük néked, hogy Jézus Krisztus által így szólíthatunk meg téged. Köszönjük, hogy szerető atyánk vagy, aki megteremtettél, aki gondot viselsz rólunk, aki megváltottál minket szent fiad által, hogy el ne vesszünk, hanem örök életünk legyen. Köszönjük néked, hogy nem nyugszol addig, amíg vissza nem tagolsz bennünket a te család tagjaid közé, szent lelked erejével, amíg meg nem győzöl bennünket a te végtelen kegyelmedről és szeretetedről, és meg nem hódolunk előtted, és viszont nem szeretünk, nem bízunk, nem tisztelünk téged mindennél és mindenkinél jobban. Köszönjük néked, hogy ha már elvégezted ezt a munkát, de végzed ezt a munkát minnyájunk szívébe, akkor is, hogyha már elvégezted, hiszen nincs a mi szívünkben a hitnek, a szeretetnek, a hozzád való ragaszkodásnak az a mértéke, ami elegendő lenne. Kérünk téged, hogy növeld ma is a mi kicsinke kis hitünket, irántad való gyengécske szeretetünket, odaadásunkat. Kérünk, hogy erősíts bennünket lélekben a te áldott ígéddel. Köszönjük, atyánk, hogy előtted állhatunk egész gyülekezetként örömeinkkel, a bánatunkkal, a hálánkkal, a szomorúságunkkal. Köszönjük néked, hogy asztalodnál találunk helyet. Kérünk téged arra, hogy te, aki örökké való szeretettel szeretsz minket, és ezért terjeszteted reánk a te irgalmasságodat, legyél velünk, és áldj meg most minket ezen az Isten tiszteleten. Szólj hozzánk, hallják a te szolgáid. Amen. Kedves testvérek, énekeljük igehirdetésre készülve a 235. énekünknek a 4. versét. 235. dicséretünk 4. versét, ami így kezdődik. Adj szent lelket a tanítóknak, egyetemben a hallgatóknak.
Thank you.
Isten tiszteletünk alapigéjét Máté evangéliumának 6. részéből, a 9. verstől a 13. versig hallgassátok meg, helyeteket elfoglalva. Tehát Máté evangéliumának 6. részében a 9. verstől a 13. versig ezt olvassuk. Jézus mondja, ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus imádkozni tanította tanítványait, és ezt a imádságot vesszük itt sorra, alkalomról alkalomra. Miután megtanította tanítványait arra, hogy édes atyuknak szólítsák Istent, kérjék tőle, hogy érje el ebben a világban, hogy szenteltessék meg szent neve, vagyis részesüljön mindenhol az egyedül őt megillető, megkülönböztetett, mindent felülmúló tiszteletben, szeretetben és bizalomban. Aztán kérjék tőle azt is, hogy jöjjön el az ő országa, azaz valósítsa meg egyeduralmát a teremtett mindenségben, és az egész kozmoszt hozza összhangba önmagával. Aztán Jézusunk tanítványai szájába adta a harmadik kérdést, amivel ma foglalkozunk, hogy legyen meg az Atya akarata úgy a földön, mint a mennyben. Nézzük először is, hogy mit kérünk ebben a kérésben. Azt kértük már, hogy az ő neve dicsőítessék meg a mindenség előtt. Kértük, hogy országlását kezdje meg, és külön kérjük, hogy szent akarata itt és most valósuljon meg a földön, éppen úgy, ahogy a mennyben megvalósul jelen pillanatban is. Benne rejlik a kérésben, hogy a teremtett mindenségnek, ahol maradéktalanul érvényesül atyánk akarata, van egy része, ez a menny. Nincs más hely a teremtett mindenségben, ahol úgy érvényesülne jelenleg atyánk akarata, ahogy a mennyben érvényesül. Ezt persze nehéz elfogadni annak, aki azt gondolja, hogy csak ez a világ létezik, amit látunk, és nem létezik a menny, nem létezik a láthatatlan világ. De aki hiszi, hogy van mennyei világ, ahol mennyei atyánk lakik, és ahová Jézus Krisztusunk is hazatért, ahol aztán vannak más isteni teremtmények is, köztük alapvetően minden ellenkezés nélkül megvalósul az atyának az akarata. Aki hiszi, hogy van menny, az ezt is minden további nélkül el tudja fogadni. Hiszed-e, hogy van menny? Vagy csak azt gondolod, hogy ez a földi világ van? Persze itt a földi világban is megvalósul az atyának az akarata, minden ellenkező akarat ellenére, majd beszélünk egy kicsit erről. De itt azért másképpen valósul meg az ő atyai akarata, mint a mennyben. Itt mindenféle ellenkezés, lázadás ellenére valósul meg az ő akarata. A mennyben nincs ellenkezés és nincs semmiféle lázadás. Azért olyan vigasztaló tudnunk azt, hogy hívő emberként nem csak ez a világ van, ahol látjuk az atyai akarattal való szembeszegülést, hanem van az a láthatatlan világ is, ahol a mennyei világ, ahol akadálytalanul érvényesül az atyának az akarata. Tehát az egész teremtettségnek van egy zuga, hogy így mondjam, ahol már érvényesül, akadálytalanul az atyai akarat. Ahol mindenki teljesen egy húron pendül vele, és azt lesi, hogy mit akarsz, azt csinálja nagy örömmel, nagy szabadságban, amit az Atya akar, és ezért a világnak azon zugában, a mennyei világban már tökéletes harmónia is uralkodik, békesség és szabadság van. Hát minden esetre mi itt a földi világban, mint Atyánk gyermekei az Úr Jézus által azt kérjük teljes bizalommal, hogy ahogy ott, úgy itt a földi világunkban is Atyánk akarata valósuljon meg. Ezt itt kérjük, igen, ebben a világban kérjük. Itt adta Jézus a tanítványai szájába, és az ő tanítványai ebben a világban ezt kérik. Legyen úgy itt a földön is minden, ahogy a mennyben van. Ne legyen már itt az a lázadás, az a killódás, az ellenszegülés az atyai akarattal szemben, amit saját magunkban veszünk észre egyébként legelőször, aztán a környezetünkben is észrevesszük. Vágyódással kérjük ezt, mert úgy Isten gyermekeként vágyunk arra teljes szívünkből, hogy atyánknak ne csak mi engedelmeskedjünk, hanem minden engedelmeskedjen neki. Az egész valóság engedelmeskedjen neki, és legyen az egész teremtett valóság, nem csak a láthatatlan, hanem a látható világ is 100%-ban vele együtt mozduló, rezdülő valóságá. Legyen az egész teremtettségnek a közös nevezőjévé az ő szent akarata. Forjon össze a látható és a láthatatlan világ egésze, minden része, egy csodálatos egységbe, harmóniába, azáltal, hogy ránéz az atyára, és keresi, mit akarsz te, és azzal összhangba mozdulok meg én is, és szólalok meg én is, és teszek bármit. Tehát ezt kérjük Jézus szerint az atyánktól. Szeretném azért felhívni a figyelmeteket egy félreértésre, mert sokan úgy mondják ezt a kérést, hogy közben arra gondolnak, hogy a világ fölött valami sors, a véletlen, valami személytelen erő uralkodik, ami minden embernek hol bajt, hol szerencsét, hol örömöt, hol csalódást hoz az életébe. És úgy tűnik sokaknak, hogy ez a személytelen sors vagy véletlen, ez elkerülhetetlen, ez megváltoztathatatlan. És az embernek a feladata pusztán annyi, hogy megadja magát a sorsnak, és megnyugodjon a sors akaratában. Na hát ez a népi kegyességbe felelhető fatalista félreértése a mi atyánk ezen kérésének. Isten akarata nem egyenlő a sors szeszélyes, kiszámíthatatlan akaratával, amit meg kell tanulnunk békével elhordozni. Mi nem a sorsnak, a véletlennek és személytelen erőknek vagyunk kiszolgáltatva ebben a világban, hanem atyánk személyes akaratának. Ő élő személy, és végtelen türelemmel és szeretettel fordul családtagjaihoz, de még az ellenségeihez is. Ő olyan személy, akinek van akarata, és tudja, hogy mit akar. Tehát soha ne valami sorsra, világészre, világszellemre, principiumra, eszmére, kozmikus energiára, sorsra és hasonlókra gondoljatok, amikor ezt az imádságot mondjuk, hanem a személyes mennyei édesatyánkra, akinek van akarata. És azért imádkozunk itt Jézus szerint, hogy ahogy már a mennybe megvalósul, itt a földi világba, beleértve a mi kis életünket is, valósuljon meg az ő akarata. Olyan csodálatos egyébként, hogy Istennek minden cselekedete mögött az ő akaratát fedezhetjük föl. Tehát ő nem megfontolás nélkül, akarat nélkül cselekszik bármit. Azt látjuk a Szentírásban, hogy ő akarta a világot megteremteni. Akar gondoskodni a világról. A bűneset után üdvözítő akarata volt neki, és ezért kiválasztott egy népet, a zsidó népet, szövetséget kötött velük, és akarta őket megtartani a történelem viharaiban, minden nyomorúságok és ellenkezésük ellenére, mert közülük akarta elhozni a zsidóknak és a pogányoknak is, nékünk is a szabadítót, az üdvözítő Krisztust. aki által véghez vitte megváltó akaratát a keresztfán. És azóta is csodálatos, hogy Isten azt akarja, hogy minden ember megtérésre jusson és üdvözüljön. Ezt olvassuk Timóteushoz írt első levél második részébe. Mint egy belelátva Isten szívébe, azt akarja, hogy minden ember megtérjen és éljen, üdvösséget találjon, vele közösségbe találjon. Boldog legyen itt a földön is és örökre. Tehát Isten csodálatosan aktív személy. Jelenése könyvében is, amikor látja őt János apostol, akkor egy trónt lát, és ott látja, hogy ott az Isten dicsősége ragyogott, nem is tudja pontosan megfogalmazni, de az folyamatosan mennydörög és villámlik, vagyis egy aktivitást mutat. Isten nagyon is akar, van akarata, és nem ő sodródik az emberek kénye, kedve, vágyálmai szerint, hanem ő irányít mindent az ő szent akaratával. Hát azért imádkozunk, hogy legyen meg, valósuljon meg az ő akarata, ahogy a mennyben már meg, úgy itt a földön is. A második dolog, amiről egy picit szeretnék beszélni, hogy milyen ez az atyai akarat. Hát többféleképpen is lehet jellemezni, hogy így elgondolkoztam rajta. Példának okáért ez a megvalósulni kért isteni akarat egyfelől kijelentett akarat. Mert hogy Isten tudatta velünk a Bibliába, hogy mit akar tőlünk. Tehát az ő akaratát nem rejtette el előlünk mindenestől, hanem nagyon is kinyilatkoztatta, hogy mit akar tőlem, tőletek, egyházától, népektől. Kijelentette az akaratát, és erre az akaratra mindnyájan válaszolhatunk igennel és nemmel. Engedünk annak, vagy nem engedünk annak, ez bizonyos értelemben rajtunk áll. De az biztos, hogy az isteni akarat, ez nyilvánvaló mindenki előtt. Olvashatjuk, elmerülhetünk megismerésébe. Ám az is fontos, hogy ez az atyai akarat, ezentúl világkormányzó akarat is. Ahogy mondtam az előbb is, hogy az ő akaratából lett a világ, és marad is fenn. És azt akarja, hogy az evangélium most hirdettessék, és higgyenek abban az emberek, de azt is akarja, hogy legyen majd utolsó ítélet, legyen világ megsemmisítő tűzvihar, legyen feltámadás, és legyen ennek a világnak újjáteremtése is. Vagyis Isten akarata a világ sorsát intéző akarat. Mindegy, hogy ez tetszik valakinek, vagy nem tetszik, egyet ért vele, vagy nem ért vele egyet, enged ennek az akaratnak, vagy lázad ellene, akkor is megvalósítja Isten az ő akaratát. Úgy is az lesz, amit ő akar. És még megdöbbentő ez, ahogy Calvin rámutat, hogy Isten hogy tudja még az ellenségeit is, akik nem azt akarják, amit ő akar, pont az ellenkezőjét akarják, de még őket is a szolgáivá teszi, úgyhogy végül ők is azt teszik, amit Isten akar. És végül valójában egyetlen akarat valósul, meg Isten világkormányzó akarata. Ezzel az akarattal kapcsolatban is tudunk egymást, de van egy harmadik aspektusa Isten akaratának, tudnélik, van olyan atyai akarat, amit nem tudatott velünk. Nem, amiben nem avatott be bennünket. Nem tudatta velünk például azt se, hogy kik az ő választottai, akik üdvözülni fog. Azt se, hogy Jézus kiket váltott meg. Azt se, hogy Jézus mikor tér vissza végítéletre, mikor lesz a világ vége. Ő akarja ezeket a dolgokat, de nem avatott be senkit ebbe. Megtartotta magának ezt a titkot, és mi nekünk itt levetett sorúval kell megállnunk, és azt mondanunk, hogy a kijelentett dolgok a mieink, de a titkok az úréi. Minden esetre atyánk akarata, akár kijelentett, akár világkormányzó, akár részben elrejtett akarat, ez a Római Levél 12. része szerint, ez az akarat jó, kedves és tökéletes. Ezzel a három fogalommal vagy jelzővel magasztalja a Szentlélek mennyei atyának az akaratát. Jó, kedves és tökéletes. Mindegy, hogy kijelentette, hogy világkormányzó akarat, hogy elrejtett akarat, titokzatos akarat, mindegyikre igaz. Az egész isteni akaratra vonatkozik. Jó, kedves és tökéletes. Jó. Amit akar, az jó.
Mindegy, hogy mi az. Lehet, hogy nekünk éppen nem annyira jó, mert nem annyira kellemes, mert mondjuk ránk száll egy betegség, de akkor is az a jó akarat. Mert mind jó, amit Isten tészen, szent az ő akarata, ahogy mondja az írás énekes könyvünkben. Aztán ez az akarat, ez kedves, kellemes. Ha megvalósul, akkor az jó nekünk. Még akkor is, hogyha pillanatnyilag nem annyira jó. Végül mégis jó lesz. Megértjük, hogy az kedves akarat. És tökéletes. Tökéletes. Abszolút hiánytalan. Kerek egész. Nem kell félni tőle. Olyan csodálatos, amikor az ember ezt Isten gyermekeként fölfogja, és szívébe zárja, hogy amit az én atyám akar, az bármi legyen. Lehet, hogy pillanatnyilag nagyon örülök annak az akaratnak, vagy éppen szomorú vagyok és sírok miatt, de az egy jó akarat. Kedves akarat nekem, és tökéletes akarat. Jól van az úgy, ahogy ő akarja. És én megnyugszom abban. Azt, hogy Isten akarata egyébként jó, kedves és tökéletes, azt több minden is igazolja. Például a kokáért hoznám elétek a bűneset előtti világot. Bár nincs túl sok információnk róla, de annyi igen, hogy maga Isten úgy minősítette, hogy minden igen jó. Hát amikor ő megteremtette a világot, mert így akarta, akkor az jó lett. Azt jelenti a héber fogalom, hogy minden a helyén volt. Nem volt benne semmi diszonancia. Minden harmonikus volt. Sálom, ahogy a héber fogalom ezt kifejezi. Amikor betört oda a sátán, és az ember elbukott, rászabadult az ítélet erre a teremtett világra, és onnantól kezdve jött mindenféle konfliktus, meg itt van a szenvedés, és végül a halál is. De még a bűneset előtt minden igen jó volt. Az isteni akarat jó. Aztán az is ezt igazolja, amit a mennyei világból látunk. Néha a Szentírásban Isten elhúzza a függönyt, aztán bepillanthatunk egy villanásra a mennyei világába, ahol megvalósul az akarata, és mindenhol azt látjuk, hogy az egy gyönyörű világ. Ott teljes szépség van, teljes rend van, teljes békesség uralkodik. Paradicsomi viszonyok. Miért? Mert ott megvalósul az atyai akarat. És ott ezt eredményezi. Ha a mennyei világba bepillantanánk, és ott káoszt látnánk, rendetlenséget, összevisszaságot, békétlenséget, akkor aggodalmaskodhatnánk, hogy kérhetjük-e, hogy legyen meg az atya akarata. Hát ki tudja, mit hoz az. Talán káoszt eredményez, de nem azt eredményez. A mennyben látjuk, hogy békességet, csalomot eredményez. De nézzünk Jézusra, aki eljött erre a világra, és benne tökéletességgel megvalósult az atya akarata. Ő benne mit látunk? Ő körülötte mit látunk? Hát Jézusban magában látjuk a rendet, a békességet, a szabadságot, és amit ő maga körül alkotott, akár a szavaival, akár a tetteivel, az a menny volt. Az, aki együtt, egy húron pendül az atyával, az ő maga is egy csodálatos, páratlan személyiség, és maga körül páratlan viszonyokat hoz létre. Kell félnünk az atyai akarattól. És kell félnünk az atyai akarattól, hogyha megfontoljuk magát az evangéliumot. Tudnélik, hogy Isten adott nekünk valakit, akire rámérte a bűneinket és azok büntetését, és érte, kegyelmez nekünk. Minden megbocsát, és visszaölel magához, hogy földi életünket is vele élhessük, aztán utána a dicsőségbe kerülhessünk, és végül a feltámadás után ott legyünk az ő új világába. Aki ezt akarja, aki azt akarja, hogy higgyünk az ő fiába, és éljünk, és üdvözüljünk, és kiteljesedjen az életünk, és az rossz akaratú valaki. Ez a legjobb akarat, ami csak létezik, a legkedvesebb, a legtökéletesebb akarat a világban, ami csak létezik, az atyánknak az akarata. És hogyha talán még két dolog. Az egyik, hogy ha a újjáteremtett világra tekintünk, abból is láthatunk valamit. Ugyanúgy, hogy a bűneset előtti világból is valamit látunk, az újjáteremtett világból is valamit látunk a Bibliából. Akár Ézsaiás prófétán, akár a Jelenések könyvébe, akár utalások Jézus Krisztusunk szájából arra az időszakra. Hát annak a világnak a harmóniája, a békessége, a derűje, a szépsége, az nem azt igazolja, hogy atyánk akarata jó akarat, hogy kedves akarat, hogy tökéletes akarat? Az, amit látunk abból az új világból, ahova suttyomba minnyájan vágyakozunk, hát az egy csodálatos világ. És annak a látványa, annak az ismerete nem arra sarkal engem s benneteket, hogy azt mondjuk, hogy igen, legyen meg atyánk akarata, mint a mennyben, úgy a földön is, már most is, és aztán örökre. És az utolsó dolog, amit még itt elmondanék, testvérek, ez egy ilyen kérdés hozzátok, hozzánk, hogy megbántuk-e valaha, amikor az atya akaratát követtük? Volt-e olyan, hogy azt követtük, amit atyánk itt a Szentírásba elénk ad, akár a hit dolgába, akár a munkavégzésünk dolgába, vagy a házas életünk, vagy a gyülekezeti szolgálatunk, vagy a pénzügyeink, vagy a kikapcsolódásunk tekintet, azt követtük, amit atyánk, és utána legyintettünk, jaj, nem kellett volna, ezt megbántam, rossz lóra tettem, jobb lett volna, azt csinálom, amit én akarok, vagy amit a nem tudom ki mondott. Hát szerintem, testvérek, szoktunk ilyet mondani, csak azt nem akkor, amikor az atya akaratát követjük. Akkor szoktuk megbánni keservesen, amikor a saját akaratunkat, vagy nem tudom kinek az akaratát, melyik embernek az akaratát követjük. Ahelyett, hogy az atyánk akaratát követnénk, akkor megbánjuk keservesen. Én még olyan hívővel nem találkoztam, aki azt mondta volna, hogy én megbántam, hogy az atya akaratát követtem. Mennyei atyám akaratát követtem. Az ígét követtem. Nem kellett volna. Életem romokba hever. Csalódások sorozata esett velem. Mindennek vége van. Jobb lett volna, ha hitetlen vagyok. Én még ilyen emberre nem találkoztam. De szerintem egyikünk se. Aki az atya akaratát követi, az boldog ember, az békességes ember, testvérek. És összességében tehát az volt itt a második kérdésem, hogy vajon milyen atyai akarat megvalósulásáért imádkozunk? Milyen ez az atyai akarat? Egy zsarnoki akarat, egy diktatórikus, egy kegyetlen akarat? Amelyik káoszba visz, ami békétlenségbe, fogságba sodor? Éppen ellenkezőleg. Az egy jó akarat, kedves akarat, tökéletes akarat. Békességet eredményez. Csak nyugodtan mondjuk, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben és a földön. Mert úgy van, ahogy egy régi evangélista mondta, Moderzon Ernő, Isten akarata az ember mennyországa. Nyugodtan kérjük. És az utolsó dolog, testvérek, amit kérdeznék még, hogy mire indít bennünket ez a kérés. Mindegyik kérés indít minket valamire. Ez is. Először is, testvérek, önvizsgálatra indít bennünket. Mert nem vesszük-e észre, hogy bár mondjuk ezt a mondatot, meg lehet, hogy már évtizedek óta, de milyen sokszor nem atyánk akarata szerint hiszünk és élünk. Nem akaratához igazodva végezzük a munkánk, szórakozásunk, pihenésünk, gyereknevelésünk, politikai aktivitásunk, vagy én nem tudom micsodát, hanem azt tesszük, amit mi akarunk, vagy amit emberek akarnak tőlünk. Emberek tetszése szerint éljük a testben való életünket. Hát az az igazság, hogy ha nem az ő akaratához igazodunk, hanem pont annak ellenére cselekszünk, akkor bűnt követünk el. És csak tetézi a bajt, ha ezt úgy tesszük, amíg közben mondogatjuk is, hogy legyen meg a te akaratod, de közben meg csináljuk a bűnt, ami nem az ő akarata. És ez nem is zavar bennünket, különösképpen. Egyszer azért elkezd zavarni. És ez a megfontolás űz minket Jézushoz, aki velünk ellentétben engedelmes volt az atyai akaratnak keresztfa haláláig, megváltott, bűnbocsánatot szerzett nekünk, és ez az, amire olyan szükségünk van, mint egy falat kenyérre. Éppen azért, mert mi meg megszegjük az atyai akaratot. Hát kérjük atyánk bocsánatát. Erre is sarkal ez a kérés. Kérjük nyugodtan, hogy bocsásson meg nekünk azért, mert az ő akaratát sokszor megtapostuk. Bár imádkoztunk, hogy legyen meg, de azért nem úgy csináltuk, mégse. Vagy tudatosan, vagy nem tudatosan. Bocsásd meg nekem ezért, atyám. És valahogy testvérek, arra is indít bennünket ez a kérés, hogy ne csak önvizsgálatot tartsunk és bűnbocsánatot kérjünk, hanem hogy szálljuk oda magunkat az ő akaratának a tanulására. Ezzel kezdeném, mert annak idején én tudjátok, hogy a Debreceni Református gimnáziumba jártam, és ott minden áldott reggel azzal az imádsággal kezdtük, ami 487. dicséret, ha jól emlékszem. Abban van egy ilyen mondat, hogy kérjük Istent, hogy segítsen akaratát tanulnunk. Akaratát tanulnunk. És valamikor, nem tudom, úgy a vége felé, őszintén megmondom, hogy úgy a tanulmányaim vége felé, valahogy ez úgy egyszerű, csak úgy mellbe vágott. És azóta is ott van, akaratodat tanulnom. Olyan csodálatos, hogy odaszállhatjuk magunkat erre, hogy tanulni kezdjük a... Nem szívjuk magunkba az anyatejjel feltétlenül. Lehet, hogy már édesanyánktól is tanulunk valamit, az atyai akaratból, de aztán utána azért mégiscsak oda kell jutnunk, hogy elkezdünk ezzel foglalkozni, és elkezdjük tanulni az atya akaratát. Ez azt jelenti, hogy elkezdjük olvasni a Bibliát, ahol kijelentette nekünk. Tanuljuk az atya akaratát. Kutatjuk, hogy mit akar, hogy akarja. Hogy éljem az én fiatalságomat? Hogy éljem az én párkapcsolataimat? Hogyan éljem meg a házasságomat, a gyermekeimet? Mit akar tőlem, hogy cselekedjek? Útaid, Uram, mutasd meg nékem, hogy el ne tévejedjem. Avassál be az akaratodba, és belemegyünk az ígébe, és tanuljuk, és talán tegnap még nem tudtuk annyira, de ma már jobban tudjuk, és holnap még jobban fogjuk tudni, mert tanít minket akkor az ő szent akaratára. És aztán, ha már itt vagyok a 487. dicséretnél, akkor az úgy folytatódik, ezt is minden reggel elmondtuk, nem csak azt kérjük, hogy segítsen akaratát tanulni, hanem azt is, hogy és útaidban járnom. Útaidban járnom. De nem csak, hogy megtanulom, amit ő akar, hanem engedelmeskedek annak. Tehát valahogy ez a kérés, ez úgy arra is sarkal bennünket, hogy igencsak aktivizáljuk magunkat, és a kezeinket, a lábainkat, a szánkat, a fantáziánkat, és minden adottságunkat, és tegyük meg, amit tőlünk kíván. Engedelmességbe éljük az életünket. Ne csak tudjuk, hogy mit akar, hanem igazodjunk is ahhoz, ha már megtanított bennünket. Különben, ha nem csináljuk, akkor még azt is elfelejtjük, amit megtanított nekünk abból. Ez úgy válik a vérünké, az, amit tanít nekünk, hogy elkezdjük tenni. És átmegyünk azokon az örömökön, meg bánatokon, könnyökön, meg mosolyokon, amikkel ez együtt jár. Tegyük mennyei atyánk akaratát. Így megyünk előre a megszentelődésnek az útján, így formálódunk érettebb keresztjén emberekké. Olyan csodálatos ez a... hogy ezt tanították nekünk ott imádkozni. Akaratodat tanulnom, útaidban járnom. Tanulás és járás. Az isteni akarat szerint. Aztán kicsit tovább lépek, mert valahogy arra is indít bennünket ez a kérés, a Heidelbergi KT-ban tanuljuk ezt a dolgot, hogy a jó és rossz eseményeket békességgel fogadjuk el. Ha tudjuk, hogy mennyei atyánk akarata jó, kedves és tökéletes, ahogy utaltam is rá, hát van, amikor ez... erre könnyű igen mondani. De van, amikor úgy van, hogy Turmezei Erzsébet mondta, hogy ez a legnehezebb kérés a mi atyánkba. Van egy verse, keressétek majd ki, a legnehezebb kérés, ez a címe. Amikor Isten belevisz minket a szenvedésbe, amikor elvesztünk valakit, vagy nekünk kell szembenézni a halállal. Akkor is kimondani, hogy legyen meg a te akaratod. Na ez már nagy lecke. Ez nagy lecke. De az biztos, hogy akkor is, ha atyai szívének a kedves, jó és tökéletes akarata felől meg vagyunk győződve, akkor még akkor is ki tudjuk ezt mondani. Segítsen bennünket
Istenünk, hogy el tudjunk jutni nem csak az örömbe, de a bánatba is ide, hogy legyen meg a te akaratod.
Aztán még egy dologra indít bennünket ez az imádság, tudnélik, emlékeztetlek benneteket, hogy ezt együtt mondjuk, nem csak egyedül mondjuk, hanem együtt is mondjuk, és ez azt jelenti, hogy egy kicsit össze kellene fognunk mindazokkal, akiknek ugyanez a szívügye. Tehát egy testvéri közösség keresésére mozdít bennünket ez a kérés is. Együtt kérjük, mint atyánk gyermekei, akkor ez közöttünk egy közös nevezőként szolgál. Legyen meg a te akaratod. Keressük, kutatjuk, igyekszünk megtenni. Nem csak egyedül én, hanem ti is, mi is. Másokkal együtt, akik nincsenek is itt. Egységet munkál közöttünk, ez a kérés is. Az igazi keresztjének között. Úgy is mondtam már korábban ezt, hogy kiragad bennünket a mi atyánk a magunk körül forgolódó szubjektív és individualista kereszténységből, ahol csak én vagyok és az Úr, és senkit nem látok magam körül. Hanem ez az imádság is Jézus bevisz minket abba a közösségbe, amelyik az ő megváltott népe, amelyik az atyának a ház népe. Vedd észre, hogy itt vannak ők is, melletted mondják. Ők is ugyanabba fáradnak, mint amiben te is, meg én is. Mi egyek vagyunk. És a legutolsó, amire talán indít bennünket még ez a kérés, hogy nagy-nagy reménységgel tekintsünk előre. Nekünk ez a kérés, ez valahogy olyan derűlátást okoz, vagy valahogy optimistává tesz bennünket, mert előre tudunk tekinteni arra az időre, amikor meg lesz az atyánknak az akarata, mert megígért, hogy megvalósítja minden akaratát. És amikor megvalósul, akkor itt lesz egy új jég és új föld. Abban a világban ott nem lesz más, mint az atyának az akarata tökéletesen megvalósul. Nem lesz másnak helye, csak ennek lesz ott helye. És ezért nem csak a menny lesz az ő akarata meg, hanem a föld is az ő akarata meg, az egész mindenség az ő akaratával pendül egy húra. Hát milyen csodálatos hely lesz. És nem lesz ott senki, testvérek, meg kell mondjuk így megint, nem lesz ott senki, aki ellenkezne. Azoknak a helye, akik az atyai akarattal ellenkezve éltek és haltak meg, azoknak a gyűjtőhelye a pokolban lesz. Azok az emberek kizárják magukat az Isten új világából. Azoknak az embereknek, akik emancipált emberek, akik Istentől függetlenítették magukat, azoknak majd ott lesz a hely, és majd átélik, hogy milyen csodálatos hely lesz az örök kárhozat. Idézőjelbe teszem a csodálatos. Hát olyan jó, testvérek, hogy nekünk nem ez a perspektívánk. Mielőttünk egy csodálatos jövő tár fel atyánk, és azt mondja, hogy én oda hívlak, várlak benneteket, oda foglak elhelyezni benneteket az én újjá teremtett világomba, ahol nem lesz könny, szomorúság, halál, semmi. Ahol békesség lesz, rend lesz, szabadság lesz. Hát van egy ilyen eszkatológikus felhangja is ennek a kérésnek. Nos, hát sok mindenre indít engem, bennünket ez a kérés, a mi atyánknak ez a kérése. És befejezem azzal, hogy igen, nagyon jól tudjuk, tapasztaljuk magunkban is, de magunk körül is, hogy egy olyan világban élünk, egy olyan állapotban vagyunk, amelyben minket is kísért az, hogy a magunk akaratát valósítsuk meg. Önmegvalósítók legyünk. Egy olyan világban élünk, ahol embereknek ez nem is jelent semmiféle problémát. Abszolút nem foglalkoznak Istennel, az atyai akarattal. Emancipálták magukat tőle, ahogy mondtam. Olyan zöldek, vagy olyan pirosak, vagy talán olyan narancssárgák, hogy még a keresztet is leveszik mindenhonnan, mert zavarja őket. Nehogy valami emlékeztessen rá. Mások persze sunyibbak, és keresztjének nevezik ők magukat, de őket se érdekli az atyának az akarata, és annak a megvalósulása, vagy megvalósítása. Szóval
Egy ilyen világban élünk, testvérek. És sokszor megértem azokat, akiket ez nyomaszt. Engem is nyomaszt sokszor, és nagyon el is keserít sokszor. De hát itt ide helyezett minket atyánk. És nekünk mégiscsak a szánkba adta Jézusunk ezt a, megváltunk ezt a kérést. És azért csak esedezzünk mégis nyugodt szívvel, hogy az otthonaink, a gyülekezetünk, a gyülekezeteink, az országunk, a kultúránk most olyan, amilyen, de bárcsak megvalósulna az Atya akarata, és meg fog valósulni. Megvalósult, és meg is fog valósulni. Indítson a mi kegyelmes Jézusunk erre a kérésre, és arra, hogy őszinte, mély vágyjal mondjuk ezt is. Szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Amen. Imádkozzunk, testvérek! Mennyei Atyánk, az Úr Jézus által köszönjük te néked, hogy kérhetjük a te akaratod megvalósulását, és várhatjuk, hogy az meg is fog valósulni. Akadálytalanul érvényesülni fog. Köszönjük néked, hogy már most is érvényesül a mi életünkben is. Már akkor is érvényesült, amikor nem törődtünk veled. Egyszer csak eljutottunk hozzád, és azóta igyekszünk a te akaratod szerint élni. Tanuljuk a te akaratodat, és járni akarunk a szerint. Segíts bennünket ebbe szent lelkeddel. Hiszen láttuk az ígéből, hogy nincs ennél az akaratnál csodálatosabb akarat. Ez jó, kedves és tökéletes. És nekünk személy szerint is, de családjainknak, gyülekezetünknek és mindenkinek az lenne a jó, és az szolgálná a békességet, a teljes szabadságot és teljes rendet, hogyha ezen akarat alá vetné magát mindenki. Most már csak kérni tudjuk ezt tőled, mert senki nem tudja ezt elérni ebben a mindenségben, egyedül te. De magunkat szeretnénk most odaszállni arra, hogy mi is keressük és kutatjuk a te akaratodat, Urunk, és igyekszünk azt megcselekedni. Bocsáss meg, amikor megyünk a magunk feje után, vagy emberi akaratokat követünk, divatokat, manipulatív szólamokat. Bocsáss meg, amikor elhagyunk téged, és hűtlen gyermekeid vagyunk. Szeretnénk most is kegyelmet kérni magunknak, és odaszállni a szívünket, hogy az előttünk álló úton segíts minket, hogy tanuljuk a te akaratodat, és igyekezzünk ahhoz szabni magunkat mindenbe, az életünk minden elvi és minden gyakorlati kérdésébe. Hiszen jó, kedves és tökéletes a te akaratod. Segíts, hogy ne féljünk tőle, hanem örüljünk neki. Köszönjük te néked meg annyi sok-sok jó tapasztalatunkat. Látod, hogy valahányszor neked engedelmeskedtünk az életünkbe, abból mindig jó jött ki, még ha akkor pillanatnyilag talán nehezebb is volt, de mégis aztán visszaigazoltad, hogy jó a te akaratod, és kedves és tökéletes az, és mi megnyugodtunk, és most is nyugodtak vagyunk, békességünk van. Kérünk, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is, úgy a mi életünkben is, saját akaratunk ellenére is sokszor. Köszönjük néked, hogy imádkozhatunk azokért, akik részére nehéz a te akaratod, elhordozása, elviselése. Látod, hogy milyen sok testi gyengeség, erőtelenség van, ami úgy megnehezíti nekünk kimondani békességgel, hogy legyen meg a te akaratod, de mégis el tudod ezt végezni, végezd el a szívükben, hogy ne lázadjanak a te akaratod ellen, akkor se, ha nehéz az, hanem tudjanak békességgel igent mondani arra. Köszönjük te néked, hogy imádkozhatunk arra is, hogyha halál közelít hozzánk. Látod, hogy ott is megcsap minket a halálnak a szele, akkor olyan nehéz azt mondani, hogy legyen meg a te akaratod, de hadd mondjuk ki ott is, és majd igazolod, hogy az is jó. Köszönjük néked, hogy magadhoz viszel, és a te benned hívőknek a halála az is jó dolog, és az is kedves akarat.
Köszönjük te néked, hogy odaszállhatjuk magunkat most újra, vagy először, szent akaratodnak keresésére, követésére. Kérünk, áld meg szívünkben ezeket az igéket. Nagyon komolyan kérünk téged azokért, akik gyászolnak. Látod, hogy gyülekezetünkben újra meghalt egy kedves testvérünk. Látod a családját, gyermekeit, feleségét. Kérünk téged, vigasztald őket. Készítsd el a temetést is. Adj nekik erőt és békességet akaratod elfogadásában. Kérünk téged arra, hogy könyörülj meg a mi nemzetünkön. Látod, hogy mennyire saját akaratunkat követő nép vagyunk. Köszönjük, hogy mégis terelgetsz minket, és védesz is minket. Könyörülj rajtunk, és add, hogy minél több honfitársunk meghódoljon előtted, és átadja a szívét te néked. Akaratod követésére adva magát. Kérünk, hogy a fiatalokba, az idősebbekbe is végezd ezt a hatalmas munkádat. Köszönjük néked, hogy esedezhetünk azért, hogy adj békességet a mi időnkben a földön. Nem tudjuk a te világkormányzó akaratodat, hogy miért van, hogy vannak ezek a háborúk körülöttünk, ez a sok ínség, ez a sok szenvedés, sok nyomorúság, hol itt, hol ott fenyeget újabb konfliktus kitörése. Csak egyet tudunk, hogy te irányítasz mindent. Nem tudjuk, nem értjük, nem is kell. Szeretnénk megnyugodni a te akaratodban, de kérünk is, hogyha lehet, adj békességet a mi időnkben a földön. Köszönjük te néked, hogy meghallgatod esedezésünket, nagy nevedért, drága mennyei atyánk. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Hallgassátok meg a hirdetéseket. Hirdetem, hogy halottunk van, ahogy megemlékeztünk imádságunkban is erről. P. Nagy Zoltán hosszú szenvedés után szólított el családja köréből és körünkből kedves atyánk fiát, a mi urunk. Pótpresbiterünk volt itt a gyülekezetben. Már hosszabb ideje nem láthattátok, mert olyan betegség támadta meg, hogy már évek óta gyakorlatilag hát súlyos leépülés vette hatalmába, és végül október végén meghalt a Deszki kórházban. Itt maradt özvegyének, gyermekeinek is Isten vigasztalását kívánjuk. A temetése a ránk következő héten, november 18-án 13 órakor lesz a újszegedi római katolikus temetőből. A ravatalozóból megyünk át a református temetőbe, és ott helyezzük Hamvait sírba. Isten adjon békességet nekik, az itt maradottaknak. Hirdetem a testvéreknek a jövő heti alkalmainkat, melyeket a szokott időben megtartunk. Ifjúsági órákat, bibliaórát, imaórát, hittanórákat, gyermekisten tiszteleteket, mindent a szokott időben. Befejezésül annyit hirdetek még, hogy Isten tisztelet után a presbiter testvéreket egy rövid presbiteri gyűlésre várnám az irodába. Egy fontos ügybe kell pár szót váltanunk, és erről döntést hoznunk. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora.